Németh László vagyok, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n, ez a Reggeli Monitor című műsorunk. 8 óra múlt 42 perccel, és aki a vonalban van, nem más, mint Csicsman László a Külügyi Intézettől. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nagyon gondolkodtam ezen, hogy reggel legyen, vagy napot, aztán úgy voltam vele, hogy a reggel már elég fényesen és sok napsütéssel elkezdődött. Iránról beszélgetünk a következő percekben. Ugye most úgy néz ki, hogy valamilyen szinten van valamilyen szintű fegyvernyugvás Izrael, illetve Irán között. A konfliktusba bekapcsolódott az Egyesült Államok is. És most egy kicsit a perzsa állam struktúrájáról beszélgetnénk. Mennyiben érintette ez a fegyveres támadás a fennálló hatalmi rendet?
Hát én azt gondolom, hogy igen, jelentősen, hiszen már 2022. szeptember óta Iránban komoly tüntetések voltak. Gazdaságilag és politikailag a rezsim egyfajta válságban van. És hát az Irán iszlám köztársaságnak, amely az iszlám forradalom után 79-ben jött létre, az ideológiájának egy szerves része ma is az Amerika és Izrael ellenesség, és ebben az értelemben külpolitikailag élesen szemben álltak egymással, és szemben állnak ma is. És hát nyilván a kérdés az az volt, hogy hogyan lehet megőrizni egy ilyen helyzetben a hazai politikai stabilitást, ugyanis azt kell látni, hogy a közel 90 milliós államnak a lakossága az megosztott jelenleg belpolitikai szempontból. Egy részük, és nem lehet megmondani, hogy mennyien, de változásokat szeretnének elérni. Nyilván mások pedig a rezsimet támogatják, és hát ez világosan látszik például Teheránban. Én éppen a háború előtti hetekben voltam Teheránban, ahol például világosan látszik, hogy a rezsimnek nem sikerül az öltözködési szabályokat már betartatni. Hölgyek fejkendő nélkül sétálnak az utcákon, és ezt a hatóságok már nem tudják úgy ellenőrizni, mint korábban. És alapvetően azon a kérdés most odahaza Iránban, hogy hogyan sikerül ezt az alapvetően katonai verességet eladni, hogy megőrizzék a rezsimnek a stabilitását, és elkerüljék azt, hogy valamilyen típusú zavargásra kerüljön sor. És ehhez az szükséges egyébként, hogy a háborúval kapcsolatos narratívákat uralják. Például a Pezeskián elnök tegnap kijelentette, hogy véget ért annak a mitosszal, hogy Izrael vagy az Egyesült Államok sebezhetetlen, megállítottuk a terrorista agressziót, és hát ehhez hasonló lényegében nyilatkozatok jelentek meg, illetve hogy hát rögtön újraépítjük a nukleáris létesítményeket és folytatjuk a hivatalosan civil célú nukleáris programot.
Ugye ön a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, és van egy friss elemzése a témában, Irán és a rezsém túlélés, mint stratégia címmel, amiben ugye összeszedte a legfontosabb szempontokat azzal kapcsolatban, hogy esetleg nyilván a múlt eseményeit elemezve mi történhet majd a közeli jövőben. És említette azt, hogy nem tudják már, illetve hát a jelen pillanatban, vagy most az a helyzet, hogy nem tudják az öltözködési szabályokat betartatni Teheránban. Ez jelenthet valami olyat, hogy esetleg erodálódott a rezsim? Tehát elképzelhető, hogy ott helyben az országban elindulhat valamiféle mozgalom arra, hogy valamilyen rezsimváltás következzen be?
Ugye mi Európával szeretjük úgy nézni ezeket az országokat, hogy rezsimváltás. Tehát én azt gondolom, hogy a rezsimnek mindenképpen változnia kell, viszont saját magán belül ennek a legnagyobb esélye jelen pillanatban. Tehát én azt gondolom, hogy azért Irán egyértelműen egy katonai verességet szenvedett, és elszámította magát külpolitikailag ebben a helyzetben a nukleáris program kapcsán. És nyilván, ahogy amikor a háború zajlott az elmúlt napokban, akkor inkább egyfajta nemzeti összetartást láttunk. Ez érthető is, még azok is, akik a rezsimmel elégedetlenek, alapvetően megfogalmazták, hogy nyilvánvalóan nem támogatják az Egyesült Államoknak és Izraelnek a katonai beavatkozását. Viszont azt gondolom, hogy most az elkövetkezendő hetekben nyilván jöhet egyfajta számonkérés a lakosság részéről, különösen, hogyha a gazdasági szempontból nehéz helyzet jön, hiszen Irán ugye szankciókkal sújtott, annak ellenére, hogy kőolajban és földgázban gazdag, de áramhiány volt már a konfliktus előtti hetekben is. Tehát, hogy ezt a súlyos gazdasági válságot hogy sikerül úgy orvosolni, hogy hát alapvetően nem nagyon vannak a környező országokban olyan államok, amelyek segítségére sietnének rövid távon Iránnak. Viszont azt is látni kell, hogy jelen pillanatban Iránban nem látszik egy olyan személy, vagy egy olyan csoportosulás, amely élére állhatna egy ilyen változásnak. Vannak fegyveres csoportok, nem állami fegyveres csoportok, amelyek szeretnék a teheráni rezsimet megdönteni, de egyelőre nem látszik, hogy ezeknek a tevékenységével bármit el lehetne érni. És az elmúlt hetekben a rezsim fokozta az ellenőrzést, a kontrollt odahaza. Ez alatt azt értem, hogy például az Izraellel való kémkedés vágyával rengeteg embert letartóztattak, az utcákon a paramilitáris erők ellenőrzik az autókat, tehát próbálják fokozni a kontrollt, hogy ne kerüljön sor egy olyan belső zavargásra, felkelésre, amelyet esetleg külső hatalmak támogatnak.
Irán az iszlám síita irányzatához tartozik, és ugye a környéken, illetve távolabb is számos szunnita iszlám létezik. Össze lehet foglalni nagyon röviden, hogy a két irányzat között mi a különbség?
Hát a két irányzat ugye 7. században vált el egymástól, tehát egészen korán, alapvetően azon az alapon, hogy Mohamed prófétának a halála után kivezesse a közösséget, és a síták alapvetően azt mondták, hogy a vér szerinti leszármazás elve alapján kerüljön sor erre. Ezzel szemben a szuniták pedig a legbölcsebb, legrátermettebb szemét javasolták, és hát ezen alapvetően elvált a két irányzat, mert nyilván feltöltődött később egyéb dogmatikus és vallási szempontokkal, és ma a világ a muszlimoknak mintegy 10%-a követi a síta iszlámot, Iránban, ugye Irakban vannak többségben, illetve mindenképpen még Bahreint érdemes megemlíteni, kisebbségben, Libanonban, Jemenben vannak. Látni kell például, hogy az elmúlt napokban az iraki síták körében jelentős szimpátia tüntetése került sor Irán mellett, ugye olyan zászlókat, illetve jelképeket tartottak az emberek a kezükben, hogy nincs egyedül Irán. Tehát azt lehet mondani, hogy valóban van egyfajta ilyen ellenállása a térségben.
A többi iszlám állam hogy viszonyult ehhez az elmúlt napokban, reméljük, hogy lezárulni látszódó fegyveres konfliktushoz? Tehát azért vannak a térségben, vagy kicsit távolabbi térségben erős államok, Törökország, Szaúd-Arábia, ők tettek valamilyen megnyilatkozásokat, vagy inkább tartózkodtak ettől?
Retorikailag nagyon élesen el is fogadtak közös nyilatkozatokat, például 21 muszlim ország Egyiptom kezdeményezésére kiadott egy nyilatkozatot, amelyben elítélik az izraeli agressziótnak nevezik, és alapvetően felszólítják a térség államait, hogy a közel-keleti nukleáris fegyvermentes övezetet hozzák létre. Ez alapvetően Irán mellett ugye Izraelnek is szól. És éppen a háborúnak a hétvégén került sor Törökországban az iszlám együttműködési szervezetnek, amely 57 tagot tömörít Iránt is beleértve a találkozójára, ahol lényegében szintén egy elítélő határozat született meg. De ezzel együtt azért tegyük hozzá, hogy a retorika mögött véleményem szerint általában egy közös szempont van azért ezekben az országokban, hogy annak sem igazán örülnének, hogyha Irán nukleáris fegyverre tenne szert, hiszen ez értelemszerűen nem csak Izraelt, hanem a térség többi államát is fenyegetni. És nyilván alapvetően kimaradni szeretnének ebből a háborúból, különösen itt az öböl térségének a arab államai, gazdasági fejlődésre koncentrálni, és hát ebben az értelemben ez a háborúból való kimaradás, az eszkaláció megakadályozása. Az se jó, hogyha Iránnak nukleáris fegyvere van, de az sem jó, hogyha Irán destabilizálódik, hiszen egy esetlegesen széteső Irán is fenyegetést jelenthetne a térség államai számára.
Bejelentkezett néhány nappal ezelőtt az iráni sahnak a fia, aki hát valami hasonlót közölt, hogy ő nagyon szívesen visszatérne az országba. Lehet neki valamilyen tényleges támogatottsága, vagy ez csak valamilyen magánakció?
Hát inkább külső támogatottsága van. Egyébként az iráni diaszpóra is megosztott volt ebben a kérdésben. Ő ugye elég jó kapcsolatokat épített ki az amerikai vezetéssel, illetve Izraellel. 2023 áprilisában az izraeli miniszterelnök meghívására Izraelben járt. Na most képzeljük el, hogy egy ilyen konfliktusban, ami most van, hogy Izrael megtámadja Iránt, gyakorlatilag még azok is, akik odahaza a rezsimmel szemben vannak, vagy elégedetlenek, hát azok sem fogadnák el, azt gondolom, a perzsa sah fiának a hazatérését. Tehát én ezt kevésbé látom opciónak, nem utolsó sorban azért, mert kis korában, több mint 4 évtizede elhagyta már Iránt, kormányzati tapasztalattal igazából nem rendelkezik. Tehát én azt gondolom, hogy a monarchia helyreállítása az teljesen kizár, de azt is kizárnak tartom, hogy egy köztársasági formába térjen haza. De minden esetre egy érdekes epizód ebben a történetben.
Ön azt mondta a beszélgetés elején, hogy néhány héttel ezelőtt járt Teheránban, hogyha nincs bombázás és nincs ez a háborús helyzet, akkor biztonságosnak mondható az iráni főváros? Tehát mondjuk, ha egy európai polgár odautazik, akkor jó eséllyel túléli és épségben hazatér?
Igen, alapvetően természetesen. Hát egy 10 milliós lakosságú nagyváros, ahol azt lehet mondani, hogy azért Iránban rengeteg történelmi látnivaló van. Hát a turizmus értelemszerűen nem tudott kialakulni így az elmúlt időszakban, elsősorban a konfliktus helyzet miatt, de azt gondolom, hogy erre nagyon röviden az a válasz, hogy igen. Bár azt is tegyük hozzá, hogy vannak olyan kettős állampolgárok, európai és iráni állampolgárok, akiket letartóztattak az elmúlt években. Ezek többnyire kémkedés, Izraellel való együttműködésnek a vágya, tehát nyilván ez azért nem áll fenn a legtöbb esetben, már mint nem vagyunk kettős állampolgárok általában a legtöbben.
Hogyha most egy picit távolabbra tekintünk, akkor nyilván az irániakban, legalábbis a rezsimben, illetve a vezetésben van egyfajta bosszúvágy. Ezt be is lengették, legalábbis hát retorikailag szó volt arról, hogy természetesen lesznek majd következményei Izrael, illetve az Egyesült Államok támadásának. Mi az, ami esetlegesen veszélybe kerülhet izraeli, illetve amerikai részről?
Hát én azt gondolom, hogy azért Irán jelentős mértékben legyengül, tehát hogy itt az eszközök azért alapvetően jelentős mértékben csökkentek. Láttuk azt, amikor a vasárnapi amerikai támadásra reagálva az iráni vezetés rakétákat lőtt ki katári, illetve iraki amerikai támaszpontokra. Ez is szimbolikus volt, előre értesítették az Egyesült Államokat, és hát különösen nagy riadalmat, pánikot okozott egyébként Dohában, ahol szintén nem szoktak hozzá az emberek, hogy rakéták érkeznek a Irán felől. Tehát azt gondolom, hogy Iránnak azért nagy mértékben lecsökkent a mozgástere. A retorika sok esetben azért odahaza a politikai stabilitásnak a fenntartásáról szól. Én szerintem a nagy kérdés most az az elkövetkezendő napokban, hogy Irán beváltja azokat a fenyegetéseket, amelyeket megfogalmazott, például, hogy felfüggeszti a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel való együttműködést. Még a háború napjaiban is egyébként ott voltak az ellenőrök Irán területén, és az ellenőrök most azt mondják, hogy hát jelenleg nem tudjuk, hogy ez a 408 kg 60%-ra dúsított urán, ez hol található, nincs arra bizonyíték, hogy ez megsemmisül az amerikai vagy az izraeli támadás keretében. És hát kérdéses, hogy Irán felhasználja ezt a már dúsított uránkészletet. kérdés is egyáltalán, hogy van-e realitás annak, hogy újra tárgyalóasztalhoz ülnek az Egyesült Államokkal. Pezeskian elnök egyébként a tegnapi napon azt mondta, hogy a nemzetközi normáknak megfelelően hajlandók tárgyalni, de ugye ezek a sokszor ellentmondásos nyilatkozatok azért arra is utalnak, hogy a politikai vezetés is megosztott Iránban, tehát akik a rezsimen belül vannak, és itt vannak az úgynevezett kemény vonalasok, akik nem szeretnének tárgyalni, ezt különösen a parlamentet dominálják őt. És van egy elnök, Pezeskian, akit tavaly választottak elnökké, ő pedig egy mérsékeltebbnek mondható politikus, aki alapvetően a tárgyalásokat szorgalmazza a nyugati világban.
Hogy alakulhat a jövőben a Hamász, a Hezbollah, illetve a jemeni lázadóknak a támogatása Irán részéről?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy az látható, hogy a Hamasz az egy lokális problémává vált a gázai övezetben, amelyhez értelemben már érdemben már nem nagyon tud Irán segítséget nyújtani, sem fordítva. És a Hezbollah is az elmúlt hónapoknak a katonai eseményeinek a hatására meggyengült, habár az elmúlt napokban a Hezbollah új vezetője közé tette egy nyilatkozatot, hogy Irán oldalán állunk, viszont látszik azt, hogy ez most már csak egy retorika, tényleges lépéseket nem tettek, és azt gondolom, hogy meggyengültek, és hát ennek politikai konzekvenciái is vannak. Viszont van egy szervezet, és ez a jemeni húszik, akik hát nem gyengültek meg, és amikor sor került az amerikai beavatkozásra, akkor a húszi vezetők rögtön megfogalmazták, hogy akkor most felmondják a Trump-al kötött tűzszünetet, és támadják a kereskedelmi hajókat a Bab el-Mandeben. Hát az, hogy ők mennyire Irán hatására teszik ezt, hogy mennyire nem, ezt nehéz megmondani, hiszen azért részben egy autonóm szervezetről van szó. Mindenesetre azt gondolom, hogy ez további biztonsági problémákat fog okozni, és látható, hogy most már másfél éve a szabadhajózás nem állt helyre a Bab el-Mandeben, amíg a Vörös-tengernek a bejárata Jemen partjainál, és ami még súlyosabb, hogy a húszik a szomáliai Shabab milíciákkal is együttműködnek. Ez egy helyi terrorista szervezet, egymásnak fegyvereket adnak át, és ezzel próbálják megváltoztatni a hazai katonai erőviszonyokat. Tehát például Szomáliára is, és Afrikának a keleti partjairainak is hatása van ennek a konfliktusnak.
Köszönjük szépen! Önök az elmúlt percekben Csicsman Lászlót hallották, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és hát további szép napot kívánunk. Viszont hallásra, minden jót!
Viszont hallásra!